Kedves testvére, én azt az indítást kaptam, hogy ebben a kezdődő új munka évben Pál apostol leveleiből idézzek az ifjúsági istentiszteleteken. Most is ezt teszem, és a továbbiakban is ezt fogom cselekedni. Előre bocsátok egy rendkívül fontos módszertani gondolatot Pál apostol leveleinek a tanulmányozásához. Ez a gondolat pedig így hangzik, amikor Pál apostol leveleit olvassuk, akkor mindig egy bizonyos telefonbeszélgetésnek az innenső részét hallgatjuk, halljuk, olvassuk. Holott volt egy másik része, a telefon másik végén is beszéltek valamit. Amit mi olvasunk, az egy beszélgetésnek az innenső része. Ezt úgy jegyezzük meg, hogy Pál nem velem beszélget, nem velünk beszélget, hanem valakikkel beszélget, vitázik esetleg, veszekedik esetleg, szid valakit, vagy bátorít, buzdít valakit. Tehát valakikkel egy bizonyos telefonbeszélgetést folytat, és mi annak az innenső részét halljuk. Nagyon elhibázzuk a dolgot, azt mondjuk, hogy Pál apostol velem beszélget. Nem, én oda hallgatok, amikor Pál valakikkel beszélget. És ha szeretném jobban megérteni a beszélgetés innenső részét, ami a leveleibe van foglalva, akkor valami módon meg kell próbálni azt is megérteni, ami a vonal túlsó végén hangzik. Tehát ez egy módszertani dolog, mindig egy bizonyos beszélgetés innenső részét hallgatjuk, ha ezt akarjuk megérteni, akkor törekednünk kell arra, hogy a másik részét is megértsük, és azután történhetik az, hogy Isten megszólít minket e rég lezajlott telefonbeszélgetésen át. Na, ennek a gyakorlására most mindjárt olvasok egy részt a Galata levélből, és mindjárt gyakorolhatjuk azt, hogy innenső meg a túlsó része a telefonnak. Galata 1:6 és következő verseit olvasom. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha akár mi, vagy akár egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amit előbb mondottunk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, mint amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Ezt a két szót teszem majd a gondolkozásunk, elmélkedésünk középpontjába, hogy más evangélium. Pál apostolnak gyötrelme kiérződik 2000 év múlva is ezekből a sorokból. A tapasztalata az volt, hogy alig tette ki a lábát egy újonnan szervezett gyülekezetből, egy kis drága új kezdésből, Szentléleknek valami kis zsengéjéből, ment odébb, hogy végezze további városokban is a szolgálatát. Mondom, alig tette ki a lábát, jöttek utána atyafiak Krisztus nevében, jeruzsálemi apostolokra hivatkozva, és elkezdték a konkolyt hinteni a búza közé. Ez állandó tapasztalata volt, egész életét meggyötörte ez a tapasztalat, és hát itt kicsattam belőle a keserűség, hogy aki más evangéliumot hirdet, az legyen átkozott. Na, itt van a probléma, más evangélium. Erről elmélkedjünk, beszélgessünk ma este, hogy vagyunk ezzel a más evangéliummal, meg ezzel az átok ügyjel legyen átkozott. Nem nagyon merev az apostol? Amit ő hirdet, az szent és tévedhetetlen. Amit más hirdet, az legyen átkozott. Egyáltalán ez a szó, hogy átkozott. Kihív belőlünk bizonyos ellenkezést, és jó, engedjünk csak utat ennek az ellenkezésnek. Én például nem merném senkire azt mondani, legyen átkozott. És nem is ajánlom senkinek, hogy az evangéliumért való nagy buzgóságába azt mondja, hogy átkozott, legyen átkozott, odaát legyenek átkozottak. Na, hát ezt az átkozott szót oldjuk fel azzal, testvéreim, hogy a Római Levél 9. fejezetében azt mondja Pál, hogy én magam szeretnék átokká lenni az én népemért. Ez mutatja azt, hogy azért nem olyan könnyelműen dobálózott az átok szóval. Azt mondja, hogy én szeretnék átok lenni, csak hogy megmenthessem a test szerinti atyám fiait, a zsidó népet. Arra az ótestamentumi áldozati gyakorlatra gondolt, hogy a főpap egyszerű jelképesen rátette az egész nép bűnét a bűnbakra, az áldozati bakra is. Aztán következett az áldozat. Tehát válasz, hogy én szívesen lennék az, akire rakják csak rá az egész népet. Legyek én átok, csak hogy lekerüljön az átok az én népemről. Tehát aki ennyire komolyan veszi a dolgot, hogy maga hajlandó átokká lenni, az talán mondhat az ügyér való túlbuzgóságába ilyet, hogy aki más evangéliumot hirdet, az legyen átkozott. Na de térjünk a dolog lényegére, más evangélium. Hogy vagyunk ezzel? Mitől más? És ki az, aki megállapítja, hogy ez hiteles, az meg a más evangélium? Mert aki a más evangéliumot hirdeti, az meg én rólam vagy. Erről iskoláról mondja azt, hogy ez a más evangélium. Keresztül kasul hangzik itt a mai magyar evangélium életben, és hogy amott más evangéliumot hirdetnek. Ez nem evangélium. Sajnos nagyon is aktuális ez a téma, hogy hogy vagyunk tehát ezzel a más evangéliummal. Maradjunk az apostol merevségénél, hogy amit én mondok, az igen, a többi más, és legyen átkozott. Hát ne maradjunk, testvéreim. Mondom, tiszteletet adván az apostolnak azért, hogy ő maga hajlandó lett volna átokká lenni, csak hogy a népét Krisztushoz segítse. Azért mondjuk ki, hogy kicsit talán merev volt az apostol, és ebből a merevségből ne vegyünk át sokat, minél kevesebbet, és egy következő gondolatot gondoljunk meg. Van ilyen lehetőség, hogy másként hirdetik az evangéliumot, és van ilyen, hogy más evangéliumot hirdetnek. Óriási különbség van a két eset között. Lehet az evangéliumot másként, más módon, másféle hangszerelésben hirdetni, mint ahogy én hirdetem. Erre azt kell mondani, hogy legyen áldott az, aki az evangéliumot hirdeti, másként, ugyan, mint én, de az evangéliumot hirdeti. Van ilyen lehetőség, és talán már Pál korában is volt ilyen. Nem akarok persze ő fölötte ítéletet mondani, de elképzelhető, hogy egy kicsit tényleg merev volt. Csak azt fogadta el, amit ő, holott az evangélium olyan gazdag, hogy azt lehetett másként hirdetni. De hát a nagy harci tűzben esetleg Pál is túlzásokra ragadtatta magát, és átok legyen azon, aki más evangéliumot hirdet. Van más evangélium, és az komoly dolog, arra majd rá fogok térni. De előtte azért egy kicsit a gondolatainkban oldjuk föl a merevséget, és vegyük tudomást, hogy van az evangélium, amit másként hirdetnek, és van a más evangélium, aminek csak a neve az, hogy evangélium, de igazából nem evangélium. Ez súlyos eset. Amikor másként hirdetik, azt el kell fogadni. És hála Istennek manapság is vannak másként, más módon hirdetett evangéliumi szolgálatok, ezeket el kell fogadni, mint Isten szeretetének, ügyének a gazdagságát. Magamban úgy csöndesen lajstromba szedtem, hogy a jelen helyzetben, akár itt Magyarországon is, de még inkább a keresztény világban, mik azok a másként hirdetett evangéliumok, amikre nem szabad azt mondani, hogy ez más evangélium, és legyen átkozott. 5 ilyen irányzatot találtam, és csak úgy elmondom röviden, egyszer esetleg majd a részleteibe is belemeltünk, de most csak lajstromozzuk a dolgokat. tehát a világ kereszténységnek azokat az irányzatait nevezem meg, amik ugyan másként zajlanak, mint ahogy mondjuk akár ebben a hajlékban is történik a kereszténységnek a hirdetése, tanítása, másként, de nem szabad azt mondani, hogy ez más evangélium. Tehát öt ilyen irányzatot sorok fel. Az egyik az úgynevezett liturgikus kereszténység, amelyik a szertartások elmélyítéséből, a világ kereszténység szép örökségéből, vagy szertartások beiktatásával akarja megújítani a kereszténységet. Az Isten tisztelt reformja, liturgia megújítása. A liturgikus kereszténység, ahol döntő súlyt kap a szertartás, és onnan ágaznak el a többiek. Példának mondom Tezét, tipikusan a liturgikus kereszténységnek a kedves meleg ágya, fészke, ahol mindenek fölött való a közös imádság, a dicsőítés, az ókori, régi kori, szép himnuszoknak a felújítása, és aztán ebből születik sok konkrét gyakorlat is. De a hangsúly azon van, hogy liturgikus kereszténység. A liturgiában nagy erő van, mondják, és ebben van is igazság. Tehát ők erre teszik a hangsúlyt, és innen ágaznak el aztán a keresztény gyakorlatnak a hétköznapjai. Sőt, hát persze a hétköznapokat is telítik ők liturgiával, tezé, liturgikus kereszténység. A második irányzatot, így mondom, a diakóniát hangsúlyozó kereszténység. Ennek tipikus alakja most a híres Teréza anya, aki azt mondja, hogy csak egy csöpp a tengerbe, amit csinálok, de azt a csöppet bele kell a tengerbe ejteni. Nem tudom megállítani az éhhalált Indiába, de legalább egy fehér lepedőt teszek a haldokló alá, hogy emberi módon hallja meg. Mondom, ez egy kiemelt eset, sokan vallják azt, hogy a kereszténységnek igenis a súlyponti része a diakónia. A diakóniára koncentrálódó kereszténység. Hivatalosan a mi magyar református egyházunk is unos-untalan a diakóniát emlegeti, csak hát sajnos ez inkább szó, mint gyakorlat, de hát itt is inkább mondjuk a diakóniára koncentrálódó kereszténységet emlegetik. Aztán a harmadik irányzatot, így mondom, a karizmatikus kereszténység, amelyik a hangsúlyt a karizmákra, lelki ajándékokra helyezi, pünkösdisták és egyéb új változata ennek a mozgalomnak. Itt a középpontban a Szentlélek különös ajándékai, a karizmák vannak. A negyedik irányzat a forradalom teológiája, amelyik nem az egyszerű, egyszemélyes diakóniára, hanem a társadalmi szolgálatra teszi a hangsúlyt. Dél-Amerikában nagyon hitelesnek tűnik a forradalom teológiája, ahol embertelen, elviseltetten társadalmi állapotok vannak, és a Krisztus nevében bizonyított még az erőszaktól se riadnak vissza, a véres erőszaktól. Isten a megítélője az ő mozgalmuknak. Van ez, és a világ sok táján, a színesbőrű keresztények között bizony nagy tábora van, úgynevezett forradalom teológiájának. És az ötödik irányzat az, amit magyarra alig lehet lefordítani, pedig itt is virágzik közöttünk. A németek így mondják, meg az angolok is így mondják, hogy evangelikále. Ezt van nehéz lefordítani, az evangéliumisták, vagy lehetne mondani evangelikále. Talán át kellene venni ezt a szót. Érdekes módon ez az a társaság, amelyik a leghangosabban harsogja azt, hogy Kein anderes Evangelium. Az anderes Evangelium, ők emlegetik ezt. Nyugat-Németországban mondották ki egyszer egy nagy ellenzsinaton, egy ellenkonferencián, egy ellenkirchentágon. Ma az evangélikus egyház egy nagy egyház gyűlést tartott, kirchentág, ez híres évről évre megtartják. És akkor egy ellen, ilyen egyházi gyűlést tartottak, aminek a felkiáltó jeles nagy reklámtáblája, hirdető, hívogató tábla, hogy Kein anderes Evangélium, nincs más, ne legyen más evangélium. Mert az ő megítélésük, mindenki más evangéliumot hirdet, a karizmatikusok is, az ökumenikus mozgalom is, a forradalom, minden más evangélium, csak amit ők mondanak, az evangélikára, az az igazi evangélium. Tehát ilyen öt részre bomlott. Ma már nem az fontos, hogy katolikus valaki vagy protestáns, mert a katolikusokon belül is van karizmatikus katolikus, meg van liturgikus katolikus, és a kettő egymással nagyobb feszültségben van, mint a karizmatikus protestáns, meg a karizmatikus katolikus. Tehát ez az öt tábor, amit most fölvázoltam, ez keresztül kasul szeli a történelmi egyházi képleteket, és igazából ezek a csomópontjai ma az evangéliumnak. Kérdezi valaki, hogy én hova tartozom? Én oda tartozom, amit a 1. Tesszalonika 5-ben mond Pál apostol, hogy mindeneket megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Egy kicsit eklektikus, válogatós vagyok, mindent szeretek, aminek evangéliumi illata van, és szeretnék mindent bedolgozni a magam életébe, ige hirdetésébe, amiről érzem, hogy evangélium. Na, tehát ennyit erről, hogy másként az evangéliumot. Ezt ne tévesszük össze, az, hogy más evangéliumot. Ezt Magyarország is el kellene terjeszteni, hogy aki karizmatikus, az nem mondja azt, hogy csak az az igazi, és az összes többi más evangélium, hanem is mondja hozzá, hogy legyen átkozott. Minden ilyen táborban a régi felekezeteket keresztül kasul szabdaló újfajta tábor alakításokban, tábor gyűjtésekben ki kellene mondani ezt szerintem, ez lenne a Jézus Krisztus iránti alázatnak, engedelmességnek a jele, hogy ezt nekem így kell csinálni, de lehet másként is az evangéliumot hirdetni, képviselni, és legyenek áldottak, akik a Krisztus gazdagságából másként csinálják a dolgokat, mint ahogy én. Nagy előrelépés lenne, és hiszem, hogy nagy áldásokat kapnánk, ha ezt ki tudnánk mondani, hogy van olyan, hogy másként az evangéliumot. De térjünk vissza az alap kifejezéshez. Pál mégiscsak keserűen beszél azokról, akik más evangéliumot hirdetnek, pedig nincs más, mondja ő. Mert az a más, az már nem evangélium. Az a más, amit hirdetnek, az nem érdemli meg ezt a szót, hogy evangélium. Na most egy kicsit ezt igyekezzünk tisztázni, hogy akkor és ott konkrét módon mi volt a helyzet, és ebből mi származik, mi reánk. Tehát most a telefondrót másik végére próbáljuk oda hallgatni, hogy azok mit mondtak, akik a más evangéliumot, Pál szerinti más evangéliumot hirdették. Hát vissza lehet következtetni az apostol keserűségéből, meg a Galata levélnek bizonyos mondataiból. Vissza lehet következtetni, hogy az apostol hogy csinálta a dolgot, aztán hogy jöttek utána az atyafiak, akik beletapostak az ő vetésébe, és az ő gondolata szerint konkolyt hintettek az ő búza vetésébe. Itt a felolvasott részben találtuk már ezt a kifejezést, hogy egyesek megzavartak titeket, el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Ebből az egyszerű szövegből már kitűnik, hogy az apostol szerint az evangélium a Krisztus evangéliuma. Tehát ahol megrövidül, túlságosan megrövidül a Krisztus, és bizonyos evangéliumot hirdetnek Krisztus nélkül, ottan gyanús az, hogy a más felé tolódik a dolog. Evangélium egyenlő Krisztus evangéliuma. Tehát lehet más evangélium egyrészt úgy, hogy Krisztus helyett valami mást hirdetnek, és Krisztus háttérbe szorul, akkor tényleg fenyeget a más evangélium veszélye. De az is lehet, hogy nem a valóságos Krisztus, egy illúzió Krisztus, egy fantázia Krisztus hirdetnek. A Krisztus ügynek nem a centrumát hirdetik, valami periférikus részét teszik középpontba, akkor is fenyeget az, hogy jaj, itten a más felé tolódik el a dolog. Na de nézzük a harmadik rész első mondatait, ott lehet látni, hogy az apostol szerint mi az, hogy a Krisztus evangéliuma, és ehhez mérten aztán meg lehet találni a más evangéliumnak a körvonalait. Azt mondja a harmadik részben Pál. Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit szerinti engedelmesség alapján. Na, itt már egy kicsit áthallatszik a drót túlsó végéről a dolog. Halljuk, hogy Pál mit mond, és lehet hallani egy kicsit a túlsó végén. Amit Pál mond, az nagyon egyszerű. A Krisztus prédikáltam, mégpedig olyan módon, mintha közöttetek feszítetett volna meg. Tehát a Krisztus ügyön belül is a kereszt kapott döntő hangsúlyt Pál missziói prédikációiban. A keresztet, jegyezzük meg. Olyan természetesnek tűnik, de hát látszik, hogy nem is olyan természetes. Azt mondja, predikáltam köztetek a keresztet, a Krisztus keresztjét, és ebből a predikációból szent lélek született. Így mondja Pál, hát úgy predikáltam, mint a közöttetek feszítetett volna meg, kaptátok a lelket ennek nyomán. Aztán jöttek mások, azt mondták, hogy nem úgy van az, hanem a törvényt kell prédikálni. Azt kérdezi Pál, hát a törvény cselekedete alapján kaptátok a lelket, vagy pedig a keresztről való predikáció nyomán azt elfogadtátok, abba belemélyedtetek, arra igent mondottatok, és úgy vettétek a szent lelket. Tehát itt már tartalmi dolgokról van szó, itt már a dolog sűrűjébe megyünk bele. Az evangélium, ebben én vallom azt, hogy már nem részletről, nem módszertanról van szó, nem mellékes, vagy nem egy a sok közülről van szó, hanem itt az egyetlenről, a centrumról, a lényegről van szó. És a lényeg itt ez, hogy a keresztről való beszéd, és annak nyomán Szentlélek áldás. Ahol ez történik, ott evangélium hirdetés történik. Krisztus keresztjéről szólnak úgy, hogy a szinte szemük előtt feszítetik meg, szinte megismétlődik a kereszt esemény, egyidejűvé lesznek, kortársak lesznek a kereszt eseményével a hallgatók, olyannyira, hogy szent lelket vesznek a keresztről való beszéd nyomán. Na ez az evangélium. A más evangélium, hogyha valaki azt ígéri, hogy tedd középre a 10 parancsolatot, és akkor majd kap szent lelket. Például, vagy tedd középre a szombatnapot, és szombatnapon ezt rá disznós, ne egyél, és akkor kap szent lelket. Ott, ahol ilyeneket prédikálnak, ott megjelenik a más evangéliumnak, a nem evangéliumnak a árnyéka. Tehát Pál apostol szerint a kereszt és a kereszt prédikálása nyomán ajándékozott Szentlélek az evangéliumi együttes, és ahol ezt csinálják, ott van evangélium. Na most megismétlem, hogy ezt a középponti dolgot lehet tényleg variálni. Lehet a Krisztus keresztjét liturgikus szépségben fölmutatni, és arra is lehet szent lelket kapni. Lehet a Krisztus keresztjét diakóniai módon fölvázolni, és akkor is lehet szent lelket kapni, és így tovább, és így tovább. Tehát mind az öt variációt, amit az imént mutattam, az lehet úgy csinálni, hogy ott a kereszt a helyén van, és a szolgálatból Szentlélek áldás származik. Csak még egy kis tisztázást, és befejezhetem a mait. Testvéreim, van úgy, hogy a Jézus Krisztus keresztjét hirdetik, és mégis azt kell mondani, hogy aggályosan tolódik el a nem evangélium felé a dolog, pedig keresztről van szó, meg esetleg Szentlélekről is szó van. És ezt úgy értem, hogy sokfelé hangzik ez, hogy a Jézus Krisztus kereszt áldozatáért te szent lelket kapsz. Nagyon szépen hangzik, és nem igaz. Még egyszer, a Jézus Krisztus kereszt áldozatáért te vehetsz szent lelket, kapsz szent lelket. Ez még a jó eset, ha egyáltalán Jézus Krisztus keresztjéről szó van. Szó van, és mégis nem jó a dolog. Mert az én hitem szerint, Pál is úgy prédikált, és ezt tapintom az Új Szövetségből, a teljesebb igazság az, amit most körülbelül így adok Jézus Krisztus szájába, hiszen szinte szó szerint idézem őt magát. Azt mondja Jézus, ha az én keresztemre tekintesz, és nézed az én szenvedésemet, addig nézed az én szenvedésemet, amíg fölindul benned a lélek, hasonló magad oda áldozásra, ha tudod elveszíteni az életedet, én értem, fölvenni a keresztet, ismerjük az igéket. De mondom saját fogalmazásba, így adom Jézus szájába az ő evangéliumát, gyermekem, testvérem, követőm, barátom, ha tudod az én keresztemet úgy nézni, addig nézni, amíg megmozdul benned a lélek, és hajlandó vagy a magad hiú, dicsőségre szomjas, gőgös énjét halálba adni, és áldozatul adni szeretetbe magadat másokért, akkor kapsz Szentlélek áldást erre a mozgásra. Tehát itt vigyázzunk, az előbb arról szól, hogy Krisztus meghalt, azért te kapsz Szent Lelket. Krisztus, ez a súrolja a más evangéliumot, ez a fogalmazás. Krisztus meghalt, ezért te kapsz Szent Lelket. Jaj, de jó neked! Holott az igazság az, Krisztus meghalt, és az ő halálában van erő arra, hogy te is halálba add magadat, hiúságodat, ó emberedet halálba add, és ha Krisztus halálára nézve magadat tudod halálba adni, arra isteni áldást kapsz, Szent Lelket kapsz rá. Tehát nem lehet kihagyni a dologból azt, amit a lusta, vagy a gyáva, vagy a rest keresztény szív szeret kihagyni, hogy tudnék, nekem is föl kell venni a keresztet és követni Jézust. Meggyőződésem szerint ez az evangélium, és itt teljesen egybevág Jézus gondolata Pál gondolatával, a Jézus Krisztus keresztjét addig nézni, amíg annak a szépsége, a gazdagsága, az egyetlenség, egyetlen lehetségessége, mint járható út számomra is fölragyog, amikor a kereszt számomra életút lesz, arra isteni áldást kapok, Szentlélek ajándékot kapok, ott az Isten országa terjed. Itt van az evangélium és a más evangélium közti nagyon kiélezett különbségtétel. Tehát aki Jézus keresztjét nézi, addig nézi, amíg megmozdul benne a lélek, és a Jézus Krisztus kedvéért elkezdi magát odaadni másoknak, az az evangélium hatókörében, fénykörében él, az kap Szentlélek áldást, az áldássá lesz a világ számára. Hajtsuk meg a fejünk. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te ügyednek felfoghatatlan gazdagságát, sokszínűségét. Köszönjük, hogy sok gyermeket sokszínűen tudja képviselni, hirdetni, megvalósítani az evangéliumot. És köszönjük, hogy itt ebben a mi hazánkban is olyan sokféle színben, árnyalatban hirdettetik az evangélium. Legyen áldott minden gyermeket, bizonyságtevőt, aki az evangéliumot hirdeti ebben az országban. Könyörülj rajtunk, és oldozd ki belőlünk a merevséget, az ítélkezést, az előítéleteket, a kizárólagosságot, hogy csak mi csináljuk jól, lazítsd föl, old fel azt a merevséget itt ebben a hazában, az evangéliumi gyermekeidnek a táborában. Legyenek áldottak azok, akik saját színeiket, egyéniségüket, hűségüket viszik bele a szolgálatba. Köszönjük, hogy gazdag, sokszínű a te ügyed. Arra kérünk most, édesatyánk, hogy a lényegre te magad vigyázz, és finomítsd a mi érzékelésünket is a lényeg és a tévedés megkülönböztetésére. Segíts arra, hogy másként ugyan, de ugyanazt az evangéliumot hirdessük mindnyájan. Köszönjük, hogy az apostol bizonyságtételéből megértjük, most is megértettük a lényeget. A mi Urunk Jézus Krisztus keresztje, és a lélek áldás, ami ebből a keresztből, a keresztre föltekintésből, a kereszt hirdetéséből adatik. Áldj meg minket, mi Urunk Jézus Krisztus, hogy lássunk téged, a te áldozatodat, lássuk annak a szépségét, az üdvösséges, az üdvözítő voltát, és segíts arra, hogy a szemlélőből, egyszer csak részes társ legyen. Könyörülj a mi resztségünkön, lustaságunkon, önszerelmünkön. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak szemlélői legyünk a te keresztednek, hanem követői a te szabadnak. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét. Segíts ebben, Urunk Jézus Krisztus, és így tedd hitelessé az evangéliumot a mi életünkben és szolgálatunkban. Áld meg világszerte te bizonyságtevőidet, és adj ébredéseket, rá ébredést arra, hogy te vagy a középen, és a te szolgálatodnak a középpontjában, és a Golgotai kereszt áldozat van. Ébresd erre a te sok felé eltévedező gyermekeidet, csoportjaidat, gyülekezeteidet. Urunk, ragyogjon fel a kereszt szépsége minden te gyermeket követő szívében, a mi szívünkben, és segíts erre minket, Urunk. Amen.